Kedves hallgatóink, textilekről és textilművészetről lesz szó, ugyanis május 30-án nyílik meg a Fúgában, a Budapesti Építészeti Központban Gönczi András Arax kiállítása, és hogy mi is pontosan az az Arax, arról András személyesen fog nekünk mesélni, hiszen itt is van a vonalban. Szia, András!
Szervusz!
Én már számos kiállításodon jártam, sőt volt olyan is, amit én nyitottam meg, és mindig teljesen lenyűgöztek ezek a, hát nem is tudom, belső terekben megjelenő textíliák, vagy mi is ezeknek a neve, vagy hogyan lehet ezt pontosan megfogalmazni, de ami a lényeg, hogy itt tulajdonképpen egy olyan technikáról, vagy technológiáról van szó, ami ősi módszereken alapszik, és te ezt valahogy modernizáltad, vagy gépesítetted, hogyha én ezt jól mondom.
Hát azért egyes szám első szemében nem mondhatom, mert ez egy fejlesztésnek az eredménye, nem szőtt eljárás, amiben szárbundát egy bizonyos varrohurkoló eljárással rögzítünk esetleg alap textíliára, vagy pedig egy alapbundára.
Aha.
Ez a technikai része a dolognak. A másik része, ami nagyon fontos, hogy az egész technológiát és technikát hulladékhasznosításra találtuk ki, illetve abból indult ki, és maradt is mind a mai napig.
De ezt te több mint 30 évet csinálod, és akkor ez még nem is volt olyan nagy divat, nem?
Hát ez nem divat volt, hanem egyszerűen az élet sodort oda. Én, mint fiatal kutatómérnök, a magyarországi textil anyaggazdálkodással, azon belül a hulladék felhasználással és feldolgozással találkoztam, mint tudományos munkával.
Aha.
És ezzel járt együtt, hogy bizonyos technikákat, technológiákat meg kellett ismernem. Ez nem sokkal az egyetemi diploma megszerzése után volt. És ennek során találkoztam azzal a technológiával és technikával, amit aztán erre a célra nem is azt mondom, hogy én találtam ki, vagy fejlesztettem ki, hanem inkább tovább fejlesztettem, illetve használati anyagok előállítására alakítottam át.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy az egész textil újrahasznosítás az most kezd hát téma lenni olyan szinten, hogy állítólag jövőre már lesznek textil kukák is a háztartásokban, tehát nem csak műanyagot meg papírt lehet majd újrahasznosítani. De amikor te ezt kezdted, hát akkor erről még szó nem volt, illetve gondolom a nagyipari termelésben ez valóban egy ilyen probléma lehetett, vagy legalábbis egy jó ötletnek tűnt.
Hát azért a textil hulladékoknak nagyon sok fajtája van, és erősen meg kell különböztetni azokat a hulladékokat, amik a gyártás során keletkeznek, tehát a gyártásnak melléktermékei, illetve hulladékai, és azokat, amiket a használat után, tehát a kidobott,
aha,
használt textíliák során keletkező anyagok más-más célokat és más-más technikákat is követelnek egy esetleges hasznosítás vagy feldolgozás szempontjából.
És az, amit én említettem, hogy ez tulajdonképpen egy ősi technikán alapszik, az mennyire igaz?
Hát annyira ősi technikán alapszik, hogy tulajdonképpen mindig is a szálasanyagok bizonyos feldolgozása az ősinek azt lehet mondani ebben a témában, hogy még a hagyományos textil gyártás, az fonás, szövés, hurkolás útján jönnek létre a textil anyagok,
uh-huh,
és ennek egy korábbi formája, illetve egy speciális formája a nemes készítés,
igen,
amire hagyományosan csak bizonyos anyagok felelnek meg. Tehát nemest csak állati szőrzetből lehet készíteni, főként a gyapjú a legalkalmasabb, de más állati szőrökből is lehet. A szőrök vagy szálas anyagok morfológiai tulajdonságait teszik lehetővé, hogy egy anyag önmagában filcelődve, vagy filcelés útján lappá képződjön, és hát azért lehet mondani egy ősi technika, mert a régi nomád életmód során a jurtákat ilyen lemezekből készítették, de mondom, ruházati célokra, takarók és egyébre is használták. És a magyar népi kultúrában is csomó minden van, ami nem ez, a csizmát készítettek belőle, és többi nem részletezem. De ez abban a technikában, amit én használok, abban ez csak egy részelem, illetve egy további lehetőség.
Világos, mert te gépet használsz, és egyébként a nemezeléshez azt hiszem, oda kell folyadék is, nem? Vízzel, vagy valami.
Igen, a hagyományos nemezelés, vagy nemezkészítés, az víz, szappan és mechanikai művelet eredményeképpen jön létre a szálbundából készült lap.
Aha.
A mai világban, és főleg a hulladékhasznosításnál, ahol nem nincsenek homogén anyagok, hanem bizonyos keverékekkel, szintetikus anyagokkal, egyéb dolgokkal van dolgunk, vagy azt kell feldolgozni. Itt másfajta módszereket kell használni, alkalmazni, és ez az újdonság tulajdonképpen ebben a témában. Az anyagokat alkalmassá kell tenni feldolgozásra, és a feldolgozás során olyan technikákat kell alkalmazni, amik lehetővé teszik, hogy lapot képezzünk belőle, és használható textíliát csináljunk.
Világos. Ez az ipari része, de beszéljünk egy kicsit a művészi részéről, hiszen azért a te munkáid azok műalkotások, és hát olyan helyet is töltöttek be. Nyilván nem véletlenül van a Fugában ez a kiállítás, hiszen ugye a Fuga az egy építészeti központ, de hát neked is nagyon sok között van az építészethez, főleg a belső építészethez.
Hát igen, hát az alapképzettségem beletartozik, hogy művészeti képzésem volt, mint művészeti gimnázium, aztán a iparművészeti főiskolán 3 évet végeztem, utána kerültem a műegyetemre, tehát az indítatás az megvolt már, hogy ebbe az irányba szeretnék menni, a kapcsolataim is megvoltak, és az alapanyagok és a technika ismeretében igyekeztünk olyan irányokat megcélozni, ami a művészet felé vezet, és elsősorban a belső építészet, a belső terek kialakítása, együttműködés belső építészekkel és építészekkel, és véletlen időszerűsége volt a dolognak, mert amikor ez a kutatás fejlesztés már használható állapotba keveredett, illetve már használható anyagokat és alkotásokat lehetett létrehozni, akkor esett a magyarországi és budapesti szállodák felújításának ideje.
Aha.
És ez egy szerencsés véletlen volt, és nagyon hamar bekerültünk a legnagyobb budapesti, vagy Balaton környéki, vagy más vidéki szállodák újra alkotásába.
De András, mi ennek a neve? Én majdnem azt mondtam, hogy goblen, nyilván nem az, de mi ez fali kárpit? Tehát amikor a falra textilt raknak, azt hogy hívják?
Hát falkárpit az a legegyszerűbb közelítés, vagy az a leghelyesebb kifejezés ezzel kapcsolatban. És nagyon érdekes, hogy először ragasztással vagy feszítéssel kerültek a helyükre, vagy bélelt formába fölakaszthatóan, mint a régi goblenek sem voltak falra ragasztva vagy rögzítve, hanem azokat csak föllógatták. Tehát ilyenek voltak. De az igény nálunk így az építészetben az volt, hogy sokkal korrektebb és exaktabb kivitelek legyenek, ezért választottuk a ragasztás lehetőségét, illetve később, amikor már akusztikai célokra is elkezdtük használni ezeket az anyagokat.
Na igen, bocsánat, ezt akartam is kérdezni, hogy nyilván egy szállodában fontos, meg ilyen nagy terekben fontos, hogy ne kongjanak, és hát nyilván ezek a kárpitok elnyelik a hangot, tehát ettől sokkal kellemesebb lesz egy olyan térbe létezni, meg mozogni, amilyen kárpitokkal van borítva, akusztikailag is, nem csak esztétikailag.
Először azt hitték, hogy egyszerűen, hogyha textilt fölrakunk valahova, az már ezt biztosítani fogja, de aztán elég hamar kiderült, hogy az nem elegendő, mert az akusztikának sokkal komolyabb követelményei vannak. Tehát ott a hangelnyelő és a hangvisszaverő felületeknek a aránya és elhelyezkedése az rendkívül fontos, és ez egy igen-igen komoly szakma, és teljesen attól is függ, hogy milyen célra akarnak egy teret használni.
Aha.
Tehát egy színházteremnek az akusztikai igénye, egy stúdiónak az akusztikai igénye, vagy egy nyelvi tanteremnek, vagy egy előadóteremnek más-más igényei vannak. Ezt minden esetben, amikor ilyen igény volt, a megfelelő akusztikai kialakítást azt szakemberek, mérések és egyebek alapján határozták meg, és erre a célra speciális szerkezeteket kellett kialakítani. Amiket, ha úgy mondhatom, standardizáltunk is, és eléggé szépen hosszú időn keresztül, mind a mai napig dolgozunk akusztikai szakemberekkel, hogy ezeket a tereket akusztikailag megoldjuk, aminek a mi esetünkben még az az előnye, hogy egy esztetikus felületet is tudunk adni, tehát nem azok a technikai anyagok kerülnek egy stúdióba akusztikai felület céljára, amiket ismerünk, ilyen tojástartószerű.
Köszönöm, hogy kimondtad, én nem mertem, de valóban igen, hát a tojástartó, vagy vannak modern tojástartók, ilyen kis piramisok, háromszögek, nem tudom.
Igen, azok voltak, illetve azok a klasszikus dolgok, de ehelyett találtuk ki együtt akusztikusokkal, hogy hangelnyelő felületeket felhelyezve, és azt leburkolva egy külsőre esztétikus textilanyaggal lehet más jellegű felületeket is kialakítani, vagy tereket megcsinálni.
És akkor gondolom, itt számított maga az anyag is, hogy milyen anyagból van az a textil, nem?
Az anyag minősége, tehát a szálasanyag fajtája nem igazán számít, de az, hogy a porozitása, tehát a szerkezete,
aha,
a vastagsága, ezek számítanak. Nem önmagában a textil maga, ami az akusztikai eredményt hozza, hanem a szerkezet összességébe együtt, ami, mondom, egy váz, hordóváz szerkezetet jelent, benne egy akusztikusok által meghatározott vastagságú és térfogat tömegű hangelnyelő anyagot, ezek jó esetben kőzetgyapot, vagy üveggyapot, vagy más hasonló technikai anyagok, és ezt az egész szerkezetet úgy, ahogy van, beburkoljuk az általam készített textíliákkal.
Világos, és akkor többek közt ilyen jellegű textíliák is, vagy ezek a mintázatok láthatóak majd a te kiállításodon a Fugában. Az jutott eszembe, hogy nem te vagy az egyedüli művész a családban, hiszen ha már itt a Fugát emlegettük, ott a kezembe került egy fantasztikus fotóalbum, ami ugye nem is tudom, a te édesapád munkája?
Az apám év. Apám
édesapád munkája. Igen. Aha.
Igen, ez a könyv, ezt 3 év munkájával állítottuk össze. Apám az ő 20-as éveiben, 1933-30-33 közötti időszakban, vagy 35 közötti időszakban, Kassák Lajosnak a munkaköréhez kapcsolódva az akkori szociófotó mozgalomba nőtt föl, vagy nőtt bele, és az ő munkáiból készítettük ezt a könyvet, amit te is láttál, megtaláltál.
Hát mindenkinek ajánlom, hogyha elmennek a május 30-án nyíló kiállításodra, akkor van a megnyitó, vagy az utána következő hetekben megnézik, akkor mindenképpen a könyvesboltban keressék ezt meg, mert tényleg érdemes belenézni. András, hogyha rólad beszélünk, vagy veled beszélgetünk, akkor nem kerülhetjük ki a sportot, hiszen ugye 80 elmúltál egy kicsivel, ezt tudjuk, hogy nem jelent semmit igazából, de hogy azért még mindig nyomod, hogy így fogalmazzak, ugye te az olimpiai sícsapat felkészítésében vettél részt annak idején, és hát a mai napig szörfözöl, ugye komoly szörfös vagy.
Hát ma már igazán nem szörfözök, tehát ezt már le vagyok tiltva, és csak néha megyek ki a vízre, nagy örömömre, de valóban az életem egy jelentős szakaszában, mondjuk 41-nehány éven keresztül a Magyar Sízszövetségben, vagy az alpesi síválogatottnak, különböző szintű válogatottaknak voltam edzője, és így 5 világbajnokságon, 2 olimpián és számtalan nemzetközi nagy versenyen vettem részt, mint edző.
De síelésről nem tiltottak le, nem? Azt azért még...
arról nem.
Azt nem lehet. Azt nem lehet. András, azt mondd meg még nekem, hogy ezeket az elképesztő textíliákat, amikor megálmodod, akkor mi inspirál? Mi az, ami téged, hát inspirál és motivál? Honnan jön az erő, honnan jön az energia, honnan jön a múzsacsókja?
Hát az igazság az, hogy olyan nagyon ilyen költői oldalról közelíteni azt, amit én csinálok, az egy kicsit túlzottnak hangzik számomra. Itt az első közelítés az, hogy az emberben természetesen van egy inspiráció mindenképpen a anyagok láttán, a természet ismeretében, a természet szeretetében jelenik meg. Másrésztről pedig általában valamiféle igényt elégítünk ki, tehát adott belső terekbe bizonyos kötöttségek szerint kell meg tervezni és elkészíteni egy-egy anyagot.
Hát meg nyilván maga a tér, meg a helyszín is inspirál.
Természetesen, persze. Meg az anyagok. Az érdekes dolog az anyagok, meg a készülés. Tehát amikor ez az egész technika borzasztóan hasonlít egy nagyon friss festési módhoz, talán az akvarellhez tudnám hasonlítani leginkább, ahol hagyjuk a festéket magában is dolgozni.
Aha.
Segít az anyag abba, hogy ki tudjuk fejezni, amit ki akar fejezni. Itt a színes szálbundákkal az ember rajzol és játszik, és egy pár beszédet folytat menet közben, munka közben, míg kialakul a végső forma, amit aztán rögzítünk, és az lesz az alkotás.
Hát legyen ez akkor a végszónk. András, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tehát akkor a Fúgában május 31-től látogatható Gönczi András Araksz kiállítása egészen június 23-ig, szerdától vasárnapig, 14 órától 19 óráig. András, én köszönöm szépen még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál. Én mindenképpen menni fogok, és hát ezt javasoljuk a hallgatóinknak is.
Köszönöm szépen.
Szervusz.
Szervusz.